Az Isten tiszteleten mindig egy utat járunk be. Az azt jelenti, hogy az első szótól fogva, pont a héten hallottam, valaki mondta, hogy idézett egy rég elhunyt lelkipásztort, hogy a Szentlélek rendezvút ad nekünk 10:00, akkor az első szótól fogva Isten lelke leszáll ránk, Isten megszólal. Azért is mondom ezt, mert ma annyira szépen megéljük, hogy az első szótól fogva köszöntés. A hirdetések az része az Isten tiszteletnek, mert az a közös életünk ügyei. Az ige megszólít, Isten jelenlétébe hív. Válaszként elé jöttünk, és bűnbánatot tartottunk. Hallottuk a feloldozást, a szabadítást, és utána hálával Isten dicsőítettük ezzel a két énekkel. Ez egy út, amelyel megérkezünk oda, hogy hallgassuk Istennek az igéjét. Azért hangsúlyozom ezt, mert gyakran lemaradunk ennek az útnak egy jelentős részéről. És jó lenne magunkat abban erősíteni, hogy minden alkalommal együtt járjuk végig ezt az utat, mert a Szentlélek nem 10:15-20:30-kor kezdi a munkáját, hanem 10:00-kor. A példabeszédek könyvéből folytatjuk a bölcsesség sorozatot, és ma a szülők, gyermekek témához kapcsolódó részeket, bölcsmondásokat olvasom, illetve annak csak egy kis részét, mert sokkal több van. Hallgassuk ezeket. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerezd bölcsességet, szerezd értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged. Az öregek koronája az unokák, és a fiak ékessége az atyák. Az ifjaknak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az őszhaj. Aki kiméri botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Fenyítsd meg fiadat, még van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd. Erre majd kitérünk. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal, te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Vigad a belsőm, ha ajkad, őszintén szól. Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyese, amit tesz. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Az ostoba bánatot okoz szülőjének, és nem tud örülni a bolondnak az apja. Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját. Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétségben alszik ki. Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás. Ahogy a bölcsességről beszélgettünk a példabeszédek könyve alapján, sok-sok területről esett már szó, sokról meg még nem. Sok minden szólt a saját indulatainkról, érzéseinkről, harag, irigység, sok minden szólt a pénzről, vagyon, hogyan viszonyulunk a vagyonhoz, mit jelent adni abból, amink van. Sok minden beszéltünk a bölcsességről általánosságban, beszéltünk a munkáról, lustaság, szorgalom. Most a következő 3 hétben a bölcsesség otthon, ez a fő téma, a család, az otthon. Mit jelent a bölcsesség, mit tanít a példabeszédek könyve a bölcs életről otthon, a családi kapcsolatokra nézve? Hogyan éljünk bölcsen ott, ahol a leginkább önmagunk vagyunk, ahol a legkevésbé tudunk másképet mutatni, mint a valóság? Valamint ott, ahol a legjobban vágyjuk a békességet, a harmóniát, az elfogadást, a szeretetet, és ahol a legnehezebb, amikor zsákutcába jutnak a kapcsolatok. A mai napon a szülő-gyermek viszonyt vizsgáljuk, a jövő héten majd a házastársakra, a férj-feleségre vonatkozó tanításról lesz szó. Ezeknek az igéknek az alapján, meg a többi alapján, amit nem is olvastam, a szülő-gyermek kapcsolatról a következők mentén gondolkozzunk együtt. Először, hogy mi az ideális kapcsolat, mi az ideális viszony. Másodszor, mit mond a példabeszédek könyve, milyen út vezet ehhez az ideális viszonyhoz. Harmadszor, milyen a megromlott kapcsolat. Negyedszer, hol találhatunk reménységet ebben a helyzetben. Milyen az ideális, milyen út vezet ide a példabeszédek szerint, de legyünk reálisak. Milyen a megromlott kapcsolat, és hol találhatunk mégis reménységet? A példabeszédek könyvében nagyon-nagyon sok bölcsmondás foglalkozik a családdal. A család kiegyensúlyozott működése központi téma. És ugyanakkor nem csak arról van szó, hogyha olvasok a példabeszédek könyvét, hogy akár konkrétan a szülő-gyermek kapcsolatról számos bölcsmondást találunk, hanem azt is kell látnunk, hogy az egész példabeszédek könyve a szülő-gyermek kapcsolat kontextusába ágyazódik. Az egész példabeszédek, minden, amiről eddig beszéltünk, elhelyezhető abban, ahogy a szülők, apa és anya oktatják, bölcsességre vezetik a gyermeküket. Az eredeti kontextusban inkább a fiúgyermeket, de nyilvánvaló, hogy ez mindenkire igaz. Hát minden téma, amiről eddig beszéltünk, érint mind szülőt, mind gyermeket, akár felnőtt gyermeket, mert minden ebbe helyeződik a példabeszédek könyvében. Milyen ez az ideális kép? Mi születik ott, ahol a bölcsesség lényege szerint, ahol Isten félelme, Isten tisztelete, Isten szeretete, a bölcsesség kezdete meggyökeredzik egy családban. Két mondás beszél erről szépen, tegyük hozzá, irigylésre méltóan szépen. Az egyik így hangzott, az öregek koronája az unokák, a fiak ékessége az atyák. Ez azt mondja, hogy a generációk egymásra mutatnak, és egymásban lelik az örömüket. Az öregek koronája az unokák, a fiak ékessége az atyák. Az öregek koronája, az unokák a harmadik generációban gyönyörködnek. És ezzel ott van ez ebben, hogy és ebben beteljesednek az élettel, és ebben a beteljesedettséggel mennek aztán el az öregek. Közben azt olvassuk, hogy a fiak pedig büszkék ékességükre, ami nem más, mint az atyák, ami szintén akár nem is csak egy generációban a felmenőik. Azt látjuk tehát, hogy ebben az ideális képben a generációk tiszteletben, örömben, megbecsülésben fonódnak egybe. A második mondás ugyanezt mondja, csak más hangsúllyal. A másik mondás így hangzik, az ifjaknak dísze az erő, az öregeknek ékessége pedig az ősz haj. És az előző mondás azt mondta, hogy hogyan kapcsolódnak, hogyan gyönyörködnek egymásban a generációk, ez a mondás pont azt mondja, hogy hogyan lehet minden generációnak meg a maga értékessége, a maga különleges ajándéka, a maga szépsége, úgyhogy közben ezek békében vannak egymással. Az ifjaknak az ereje azért lehet dísz, mert az időseknek is dísz lehet, ékesség lehet az ősz haj, ami valahol nyilvánvaló a bölcsességről, a tapasztalatról beszél. El vannak egymás mellett. Nem harcolnak ezek az ajándékok egymással. Ami azt jelenti, hogy az ifjak ereje nem fenyegeti az öregeket. Nem kell lesz már gyenge vagy, tehát haszontalan vagy. Kirakunk. Illetve az ősz hajúak, tapasztalat, bölcsesség, bölcsessége, nem veti meg, és nem nézi le az ifjak kitörő erejét. Ó, te még csak egy ilyen fiatal, forrófejű fiú vagy, de majd meglátod egyszer, ha meg... Ugye? Tehát nem kell harcolni egymással. Azért mondja, hogy egyiknek ez a dísze, másiknak az az ékessége, Mert mindenki elismerheti azt, ami neki van ebben a helyzetben. Ugyanakkor az is kell ehhez, hogy az ifjak nem vindikálják maguknak a bölcs és tapasztalt mindentudó szerepet. Mint ahogy az idősek se akarnak a bícsen feszíteni azzal, hogy ők soha nem öregednek meg. Ez az ideális kép. A család a maga ideális harmóniájában. Öröm, gyönyörködés, tisztelet és megbecsülés. És akkor persze azt mondjuk, lehetséges-e mindez? És most nem onnan beszélünk egyelőre erről, hogy mit élünk meg mi, hanem egyáltalán onnan nézzünk egy pillanatra rá, hogy beszélhetünk-e ma egy ilyen ideális képpel, bibliai képpel a családról? Mondhatjuk-e ma, hogy ez a család? Mert a mi világunkban a család, mint kifejezés, mint intézmény, nagyon gyakran már negatív környezetben, negatív vonásokkal jelenik meg. Mi jut eszébe ma a mai embernek sokszor, amikor azt a szót hallja, hogy család? Családon belüli erőszak. És meggyőződésem, hogy szükséges ezzel őszintén és nyíltan szembesülni a társadalomnak. De mindeközben csendben, észrevétlenül nem alakul-e ki a mai társadalomban többekben egyre inkább, hogy a család az az elnyomás, az erőszak melegágya. Egyre inkább, vagy a családok szomorú és fájdalmas széthullásának az időszakában élünk. És persze ebben az esetben nagyon fontos, hogy egy társadalom érzékeny legyen, és odaálljon olyan szülők, gyerekek mellé, akik ennek a folyamatnak a kárvallottjai. Akik akár nem a saját döntésükből egyszülős családban nevelkednek, vagy egyszülős családban élnek. És figyeljünk erre a kifejezésre, hogy a csonka család kifejezés ugye politikailag már nem korrekt. Miért? Mert nem érzékeny azokra nézve, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, vagy ilyen családban gyermekek. És ugye azért jó az egyszülős család kifejezés, mert ez nem hordoz olyan értékítéletet, mintha kevesebb lenne az, aki egy ilyen családban él. És azt gondolom, hogy megint jó érzékenynek lenni, fontos érzékenynek lenni, de mindeközben nem váltja el fel egyre inkább az egy férfi, egy nő házasságára épülő családmodellt számos alternatív modell. Nem lesz-e már az egyszülős család modell? Nem hallunk érdemet a patchwork családról, ami ugye azt jelenti, hogy a korábbi kapcsolatokban akár válás után, vagy ha nem volt házasság, úgy költöznek össze, és úgy alakul egy új család, hogy az előző házasságokból, kapcsolatokból érkeznek bele gyermekek. És ez nem ítélet ezekre nézve. Nem lesz egyre inkább egy alternatív modell a meleg párok együttélésére épülő család, pont azáltal, hogy ugye örökbe fogadhassanak gyermekeket, ami van, ahol lehetséges is. És mindezek között nem csak egy alternatíva lesz, amit ma már úgy is neveznek, hogy hagyományos család. Ez csak egy alternatíva férfi és nő házasságára, kizárólagos kapcsolatára épülő család. És ha ez így van, és ez így van, akkor, ha valaki előveszi ezt a bibliai képet, amiről beszélünk, és azt mondja, hogy a Biblia szerint ez az ideális kép, ma is, egy férfi, egy nő, életük végéig, ha Isten megadja, gyermekekkel, akkor ez az ideális kép nem válik-e sokak számára, sokak fejében egyre inkább egy veszélyes, intoleráns, diszkriminatív állásponttá, amely kizár másokat. De ez történik egyre inkább. És ezért érezzük, hogy csak arról beszélni ma, hogy ideális család, ahogy a Biblia elénk adja, az közel nem olyan magától értetődő, mint valamikor volt. Ezt jó, ha tudjuk. És miközben Isten gyermekeként nagyon érzékenynek kell lenni, és szeretettel kell lenni mindenkihez, aki nem a hagyományos vagy ideális családban él. Közben fontos tudni, hogy a Biblia szerint Isten nem adja fel, hogy mi az ideális család. És ez az a háttér, ez az a kontextus, amiben el kell helyezni magunkat, meg mindazt, amit a példabeszédek könyve tanít arról most, hogy akkor milyen út vezete felé, a család felé. Mit mond erről a példabeszédek könyve? Milyen út vezet a harmónia felé? Nem akarom elhallgatni azt, ami úgyis mindenkit érdekel, esetleg sokszerűen hat ránk, aki kiméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Egyik kommentátor azt mondta, hogy ez a egyik legalapvetőbb gondolata a példabeszédek könyvének ebben a kérdésben. Aki kiméli botját, gyűlöli a fiát, aki szereti, idejében megfenyíti. De még mielőtt megjelennének bennünk a rémképek, most beszéltem a családon belüli erőszakról, tegyünk mellé ezt a másik szakaszt, ami elhelyezi és kontextusba helyezi, ágyazza a fegyelmezést. Hallgassátok ezt, és próbáljátok ennek most az érzelmi tónusát levenni, ahogy beszél ez az apa a fiához. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem, támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerezd bölcsességet, szerezd értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged. Mit hallasz ebben? Az az érdekes ebben a szakaszban, hogy az apa, aki a fiához szól, mondjál nézzük, hogy mit szól, közben visszaemlékezik arra, hogy hogyan szólt ő hozzá az apja meg az anyja. Itt is megjelenik a három generáció. És arról beszél a fiának, fiainak, hogy fogadják el az atyai intést, fogadják el az atyai tanítást. És ez végig abszolút hangsúlyos a példabeszédek könyvében. Mindenki, aki gyermek. Fogadni, elfogadni az intést, elfogadni a tanítást. De hogyan beszél erről? Úgy, hogy közben milyen csodálatos emlékei vannak, hogy hogyan történt ez ő vele. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett tanítgatott. Aki ezt adja tovább, és aki így beszél, az világos, hogy a fegyelmezés alatt, amikor arról is beszél, nem valami kegyetlen, hideg, rideg módon jelenik meg. Hanem ha az a kérdésünk, hogy milyen út vezet a harmónia felé, az ideális család felé, akkor a példabeszédek könyve azt a választ adja, hogy a szeretettel és fegyelmezéssel történő nevelés útja. Mielőtt tovább megyünk ezen, hogy mit mond erről a nevelésről a példabeszédek könyve, szeretném, hogyha egy kicsit végig gondolnád, hogy akkor te ma hol fogsz kapcsolódni ehhez. Lehet, hogy több módon is, de lehet, hogy van egy fókusz, vagy valami, ami most fontos, hogy én ma hol fogok belépni ebbe a történetbe. Többen megtehetjük, hogy szülőként. Én most szülőként fogok erre gondolni, de mindannyian, akárhány évesek is legyünk, mindannyian gyerekek is vagyunk. Felnőtt vagy nem felnőtt gyermekek. És akkor is beléphetünk ebbe a történetbe, mert látni fogjuk, akár ha már nem élnek a szüleink, vagy ha már felnőttek vagyunk és rég leváltunk otthonról. Ez az első, hogyha egy ilyen mátrixot akarnánk rajzolni, akkor az első megoszlás, hogy inkább szülőként vagy inkább gyermekként lépek ma ebbe a történetbe. A másik tengely, az most legyen így, inkább a jó, vagy inkább a rossz tapasztalatok alapján lépek be ebbe a történetbe. Ne írd le egyből magadban, hogy ó, persze, aki jól nevelte a gyerekét, akinek egyben van a családja, ez annak szól, akkor is szól, hogyha nekem ez rosszul ment. Ne írd le magad abban, hogy persze, akit szerettek, akinek jó szülei voltak, az reflektálhat erre akár felnőtt gyermekként, akkor is reflektálhatunk rá, ha valamiért nagyon fájdalmas ez számunkra. Lássuk meg, hogy hol vagyunk, és így hallgassuk tovább. Nem tudok minden ponton mindig kitérni mind a négy verzióra, ami ráadásul sokkal bonyolultabb, mint ez a négy verzió, de engedjük az Isten szent lelke, így dolgozzon velünk ezeknek az igéknek az alapján. Tehát mit tanít a példabeszédek könyve a nevelésről és annak elfogadásáról? Három dologról szeretnék beszélni. Az ezen belül az első visszatérő gondolat az, hogy mind az apa, mind az anya részt vesznek benne. Már az első bevezető fejezetben, az első fejezetben a példabeszédek könyvében ez jön le. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Apa és anya együtt áll ebben a történetben. A példabeszédek könyvében az ideális családhoz bármi is legyen ma a szociológiai meg a statisztikai valóság, akár itt most közöttünk. Hozzátartozik férj és feleség egysége, nem azonossága, egysége, amely egység megjelenik a gyermekek iránti felelősségben. A mai olvasó számára lehet, hogy feltűnik, hogy olvassa ezeket, hogy a példabeszédek könyvében milyen sokat beszél az apa a fiához. És hogy mennyire hangsúlyosan jelen van az apa a gyermek nevelésében. És persze tudjuk, hogy miért tűnik fel, ha feltűnik, mert a mi társadalmunkat úgy nevezik, hogy ez a hiányzó apák társadalma. Sok ok miatt. És ahelyett, hogy most lélektani felismerésekkel igazolnám az apák jelenlétének a szükségességét, vagy pedig szociológiai adatokkal beszélnénk a hiányzó apákról, akár a válások miatt, akár a munka miatt, sokkal jobb, ha csak egyszerűen feltesszük magunknak a nagyon egyszerű kérdést. Hol volt apánk, amikor felnőttünk? Ez lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz. És mi apák hogyan vagyunk jelen a gyermekeink életében? Ez erről beszél. Ez a fontos ma. Erre, ezzel szembesüljünk. Hol volt apám, amikor felnőttem? És ez nehéz, lesz reménység a végén. Hol vagyok én, ha édesapa vagyok? Kisebb gyerek, nagyobb gyerek, felnőtt gyerek életében. Tudjuk jól, hogy a nevelés felelőssége és terhe számosok miatt az anyákra hárul, és az apa hiány égető. A másik, ami azonnal megjelenik ezzel a gondolattal kapcsolatosan, és nagyon gyakorlati, és ezzel újra és újra találkozom, van-e egység apa és anya között a nevelés kérdéseiben? Még akkor is akár, ha nem együtt élnek. Mert azt kell mondanom, hogy nem sok minden károsabb és pusztítóbb, mint amikor a szülők a gyerekek jelenlétében a nevelési elvekről és döntésekről vitatkozva rombolják egymás tekintélyét. És nem csak egymás tekintélyét rombolják, hanem rombolják a gyermekeik képét a házassági egységről. Azt is rombolják. Ami a gyermeknevelés egyszer egyéhez tartozik, mert nem tudom máshogy mondani, hogy ezt nem tesszük gyermekek előtt, az ennek ellenére mégis több családban visszatérően, több családban, hangsúlyozom, visszatérően alázzák meg egymást szülők gyermekeik előtt. Pedig azt kell látni, hogy többet érsz vele, te magad is többet érsz vele, ha megvéded a párod tekintélyét a gyerekek előtt, még akkor is, ha nem értesz egyet az ottani döntésével, és utána tisztázzátok a különbséget, és ezt megbeszélitek, mintha azonnal korrigálni próbálsz ott helyben. Még ha igazad is van, sokkal többet ártasz a gyerekednek, a párodnak és önmagadnak is, hogyha ott a gyerekek előtt bocsátkoztok vitába, mint hogyha később korrigálsz. Még ha az nem is volt egy igazságos döntés, még ha felindult is volt valaki, sokkal többet árt, ha a gyerekek előtt történik. Tehát az első dolog az ideális családhoz vezető úton, a példabeszédek könyve szerint, apa-anya egysége. Akkor is lehet az egységen dolgozni, ha elvált szülőkről van szó. Bár nyilvánvaló, hogy mások lesznek a szabályok az egyik helyen, és mások a másik helyen. A második dolog, amit tanít a példabeszédek könyve a nevelésről, én csak visszautalok az elsőre, reflektálhatsz arra, hogy hogyan történt ez veled. Hogyan játszottad ki apát meg anyát? Ez a másik oldal. A második hangsúly a fegyelmezés, ami újra szeretném hangsúlyozni, az építő, törődő tanítás, a kitartó, szerető vezetgetés és iránymutatás kontextusában nyeri el az értelmét. És ebben a szerető és bátorító légkörben komoly felelősség a fenyítés. Na akkor nézzük ezt. Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatot, hogy a halálát okozd. Hát ez ijesztő. Szerintem, ha valaki akar találni egy Bibliából egy mondatot, és utána azt mondja, hogy na tessék, ezek vagytok keresztények, kész. Esélyetek nincs tovább, akkor ez. Mert mi jön ki ebből a mondatból? Hát fenyítsd meg, még van remény, de addig azért ne vigyen az indulatod, hogy agyonvert. De mit jelent? Ez úgy tűnik, mintha dühödben jól elvered, az még nem is baj, ha indulatodban jól elvered, de hát azért a végén azért állj már le, hogy azért mégse halljon bele. Hát, de ez a családon belül erőszak. De szeretném, hogy tisztáznánk ennek a jelentését, mert egyrészt van benne annyi racionális, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ő mindig teljesen hideg fejjel, minden indulat nélkül fegyelmez. Tehát ennél lehetünk őszintébbek, hogy sokszor igenis a fegyelmezésünkben indulat van, és sokszor igazságtalan. Van, hogy igazságtalan. És akkor jó bocsánatot kérni a gyerekektől. De én azokkal értek inkább egyet, akik máshogy fordítják ezt a mondatot, és ez a következő, és az egész példabeszédek könyvében ez erősödik meg, a következő módon lehet ezt fordítani. Tehát ahelyett, hogy azt mondanák, hogy fenyítsd meg fiadat, még van remény, de ne vigyen odáig indulatot, hogy halálát okozd, ahelyett fenyítsd meg fiadat, mert van remény, és ne kívánd megölni őt. Mit jelent ez? Azt, hogy az idejében történő fegyelmezéssel az életét mented meg. Akár átvitt értelemben, akár a szószoros értelmében. És ezt már mindjárt értjük. Nem az a szeretet, ha nem fenyíted meg, mondja, sőt a fenyítés elhanyagolása gyűlölet. Nem abban az értelemben gyűlölet, hogyha nem fenyítjük meg a gyermekünket, indulatból gyűlöljük, hanem olyan rosszat teszünk neki, mintha gyűlölnénk. És a szeretet abban mutatkozik meg, hogy a fegyelmezés által megmentjük a rossztól. Nézd meg a következő bölcsmondást, ugyanezt mondja. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Ugyanerről van szó. Ha hallani akarjátok ebben a szeretetet, akkor halljátok, ahogy folytatódik ez az ige. Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Ebbe szeretet van. Vigad a bensőm, ha ajkad őszintén szól. Ebbe bensőségesség van. Testi fenyítés. Én gondolkodtam ezen, és a testi fenyítésről azt gondoltam, hogy hát én sosem nyitnék erről dogmatikus vitát. A lehet, nem lehet kérdésében. Mert azt gondolom egyrészt, hogy szerető közegben, józan határok mellett helyén való lehet egy elfenekelés, kicsit később esetleg egy pofon, nem azt teszi tönkre a gyereket. Ugyanakkor azt se gondolom, és azt sem mondanám, hogy ha valaki olyan elvekre helyezkedett, hogy ők sosem fenyítik testileg a gyermeküket, azok már nem is keresztények. Azt gondolom, hogy ez kulturális kérdés is, meg a gyermek személyiségének a kérdése is, meg a családnak a kérdése. Kulturális kérdés, mert ami 100 éve teljesen elfogadható volt, és helyén volt, és senki nem rokkant bele, azt nagyon jól tudjuk, hogy ma az úgy nem elfogadható. Úgyhogy nem nyitnék dogmatikus vitát erről a kérdésről, se itt, se ott, se ebbe, se abba az irányba. De hogy a fenyítés, a fegyelmezés, ami következetes, érezhető, valamilyen értelemben fájdalmas, szükséges, az biztos. Apa-anya együtt, fenyítés, fegyelmezés a szeretet légkörében, és a harmadik dolog, az utolsó, amit szeretnék mondani, és ezt már könnyebben beveszi a mai ember, hogy a gyermeket az ő sajátos személyisége fényében kell nevelni. Kömed is összefügghet azzal, hogy mit gondolunk a testi fenyítésről. Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyese, amit tesz. Lehet, hogy ez kicsit bántó lesz, talán nem, de el kell mondanom ezt, hogy mi jutott eszembe erről a mondásról. Már egy gyermek tetteiből fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes, amit tesz, milyen ember lesz, hogy a szomszédunk vett egy kutyát. És ez bolond ez a kutya teljesen. Már 8 hónapos, mindig ugat, minden baja van, de nem szerintünk, hanem a gazdái szerint is. És elmondták, hogy amikor elmentek, meghalt az előző kutyájuk, elmentek a kutyatenyésztőhöz, és látták a kölyök kutyákat, és kinézték az egyiket, ezt a kutyát, mert nagyon tetszett nekik, és a tenyésztő azt mondta, hogy az a kutya nem nevelhető. Tehát az a kutya nem lesz nevelhető, de hogy is, hát nem, ahogyan. Nekik azt tetszik, megvették, nevelhetetlen a kutya. A tenyésztő ugye valamit már az elején lát, amit más nem lát, de az elején egyből látja, hogy az más, mint a többi. És ez jut eszembe erről, hogy Már a gyermek tetteiből fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyese, amit teszek. Több gyermekem az is tudja, hogy először is egy különbség van közöttük, és bizonyos dolgok már kezdetben látszanak. Nem azért, mert elnevelted. Más. Más. És ezért fontos ez a gondolat, hogy a sajátos személyisége fényében kell nevelni. Lehet, hogy gyerekről is azt mondják, hogy ez a gyermek nem nevelhető. Van ilyen. Lesz majd reménység a végén, csak tartsatok ki. Tehát az, hogyha minden gyermek más, a bölcs szülők, akik ismerik és szeretik a gyermeküket, tudják, hogy másra van szüksége az egyiknek, mint a másiknak. És ez nem jobban szeret, vagy kevésbé szeret, máshogy szeret. És ami célhoz vezet az egyik gyermeknél, az lehet, hogy nem vezet célhoz a másik gyermeknél. És a következő mondás is ezt erősíti meg, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez így is érthető a neki megfelelő mód, hogy amilyen ő. Szóval az igazi bölcsesség annak a felismerése, hogy mit és hogyan kell erősíteni, vagy mit és hogyan kell nyesegetni egy gyermek életében. Megint visszafordítod egy pillanatra magadnak ezt a kérdést. Testvérem, irítség, féltékenység, hogy neveltek engem, miért másképp, vagy mit éltem meg, vagy ad ez valami magyarázatot erre. Összefoglalva ezt, milyen út vezet az ideális helyzethez? Ideális esetben a szeretettel, törődéssel, következetes fegyelmezéssel végigvitt nevelés útja, amelyen apa-anya egyetértésben jár. Ideális esetben hangsúlyozom, hiszen a nevelés nem minden. Egyrészt tudjuk, hogy mi nem vagyunk ideális szülők, meg a mi szüleink sem voltak ideális vagy tökéletes szülők. Másodszor pedig a világ, amelyben élünk, szintén sokkal bonyolultabb, mint hogy ideálisnak nevezhetnénk, sokkal összetettebb annál, mint hogy az ideális nevelés minden esetben ideális családot gyümölcsözzön. Azon gondolkodtam, hogy ha gondolkodtok olyan családokra, ahol sok gyermek van, 5, 6, 7 gyermek, és ezekből 5 helyén van, és áldott, és mondjuk 2 az félrement az élete, akkor rosszul nevelték azt a 2-t. Ugye? Tehát nem ilyen egyszerű a kép, hogy még egyszer, ideális család nevelés vezet ehhez az úthoz. Ez tartja a példabeszédek könyve, ennek a felelősségét ránk helyezi, mint hogy a gyerekekre helyezi annak a felelősségét, hogy meg fogadják el az intést, fogadják el a tanítást újra és újra. De nem lesz garancia, és ezért kell arról beszélnünk, és ezért beszél arról a példabeszédek könyve, hogy milyen a megromlott kapcsolat. Arról is beszél, milyen, amikor félremegy. És nem akarok túl sokat időzni ezen a területen. De ha most látjuk, hogy miben neveltek minket bölcsen, akkor azért hálásak lehetünk. Ha látjuk, hogy miben viszonyultunk jól a gyermekeinkhez, például ha egység volt otthon, ha tudtunk valamennyire következetesek lenni, akkor azért hálásak lehetünk. Ez nagyon jó. Ha tudjuk a mulasztásainkat is, mint szülők, vagy velünk vannak a fájdalmaink, mint felnőtt gyermekek, vagy a bűneink, hogy mit tettünk mi a szüleinkkel, felnőtt gyermekek, akkor az rossz. De ezt is engedjük, hogy Isten néven nevezze. Mert nyíltan beszél éppen azért, hogy aztán a reménység útjára lépjünk, mert nyíltan beszél arról a családról, amely távol van az ideálistól. Az ostoba bánatot okoz szülőjének, és nem tud örülni a bolondnak az apja. Bánat, gyász. Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját. Öröm és harmónia helyett szomorúság és fájdalom beszél róla. A következő mondás azért érdekes, mert újra megjelenik benne a szülők kapcsolata. Figyeljetek! Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú. Mi lenne a következő mondat a példabeszédek logikája szerint? Apjának, mert párhuzamokban beszél. Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, a következőt én költöttem, anyjának szomorúsága a bolond gyermek. Ez jönne, nem ez jön, mi jön. Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Ez egy ponttal tovább megy, amikor azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy gond van a generációk közt, hanem a második sor, miután elmondja apjának szerencsétlensége, a szó eredeti jelentése, a csapás, katasztrófa, összeomlás, az ostoba fiú, az ostoba gyerek, és még ott van, A zsémbes feleség is, aki folyamatosan csak perel, és elégedetlenkedik. Ez már a széthulló család. Még egy mondást, ami ennek a megromlott helyzetnek a súlyát hivatott érzékeltetni generációk között, azt mondja ezt, és sok ilyen van, aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki. Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz átás. Ez már a generációk harcának a teológiai olvasata. A sötétben kialvó mécses, az annak a kép, hogy Isten ezt a mécsest táplálja, ez ég, ami jelenti az életet, ami jelenti a bővölködést, és ami jelenti az utódokban végigmenő áldást. Az utódokban elnyerhető áldást. És azt mondja ez, hogy ahol átkozza, megveti, gyalázza a gyermek apját vagy anyját, annak a mécsese a legnagyobb sötétségben alszik ki. Ott nincs élet, ott nincs bővölködés, ott nincsenek következő generációkra fakadó áldások. Annyira így van ez, hogy az Ószövetségben, a törvényben a szülők gyalázása, átkozása az kapitális, főben járó bűn, azaz halálbüntetéssel jár. És akkor ehhez kapcsolódik, ehhez az átokhoz, hogy kialszik a mécsese, ehhez kapcsolódik az előre kikövetelt örökség. Azt mondja, az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás. Mi van ebben? Ez pontosan arról szól, hogy hogy veti meg valaki a szüleit. A családi vagyon idő előtti megszerzésére vonatkozik. Jézus egyik legismertebb példázatában, amit olvastunk a lekcióban, tékozló fiúnak szokták nevezni ezt a példázatot. Egy családdal találkozunk, az egy családot mintáz. Egy családról van benne szó. Egy apának van két fia, így kezdi Jézus. És a kisebbik pont ezt teszi, nem? Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás. A kisebbik fiú kikéri a vagyon ráeső részét, és elhagyja az otthont. Ez persze ma a mi számunkra egy teljesen ártalmatlannak tűnő cselekedet, de ott és akkor ez iszonyat. Tudnék, egyrészt azért, mert az apának ugye az örökség az föld. Az apa meg kell, hogy ossza a családi örökséget, a földet, amit mindig egybe tartanak. És el kell, hogy adja. Eladni a családi földet valaki másnak. Aki ezt hallja abban a korban, ez hihetetlen szégyen egy családnak. És felfoghatatlan. De ennél sokkal súlyosabb az az üzenet, amit abban a korban szintén mindenki kihallott ebből a történetből, mert lényegében, amikor ez a fiú ezt teszi, azt mondja, apám, nem bírom kivárni a halálot, hogy az örökség az enyém legyen, add nekem most. Röviden, apám bárcsak meghalná már. Erről szól. Aki átkozza apját és anyját. Az előre kikövetett örökségen nincs áldás. Apám, bárcsak meghalnál. Ez egy család története. Majd a fiú elmegy és elpazarolja mindenét, és nézzetek meg, milyen érdekes, hogy egy megromlott család képel Jézus legismertebb példázata kezdetén. És itt kapcsolódhatunk be, itt folytathatjuk ezt a történetet, ami a mi történetünk is lehet, egy szétszakadt család története és egy gyógyuló család története. Hol találunk reménységet? Ez a szétszakított család, a szétszakított család története valójában Isten családjának a története. Vagy ez egy példázat, de ez Isten családjáról beszél. Miért? Figyeljetek, hogy mikor és hogyan, vagy miért mondja Jézus ezt a példázatot. Azt olvastuk az elején, hogy a vámszedők és a bűnösök, ezek a legmegvetettebbek, mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ezt bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Látjátok, ez az Isten családja. Ez az Isten népe. Mi történik? A rossz fiúk, példabeszédek könyve úgy nevezné őket, a bolond fiúk, az ostobák, akik nem hallgattak a szülői intésre, és elindultak a pusztulásnak az útján, a bűnnek az útján, vámszedők, bűnösök, mindenféle megvetettek ők a társadalomban, ide jutottak. A rossz fiúk, akik nem a bölcsességet követték, jönnek Jézushoz. Miközben a jó fiúk, a farizeusok, az írásadók, a vallásos vezetők, a rendes emberek
Megvetik Jézust. Jézus körül valahogy egyszer csak nem veszti értelmét mindaz, amit a példabeszédek könyve mond a nevelésről, de valahogy mégis egyszer csak az egész felfordul. A jó fiúk szemében Jézus az Isten fia, elveszett fiú. Zúgolódnak ellene. Fogadja a rosszakat, az istenteleneteket. És ekkor mondja Jézus ennek a szétszakított családnak a történetét. Nézzük ezt. Miután a fiatal fiú megvetette, gyalázta apját, halálát kívánta, azzal, hogy kikérte a vagyont. Ugye elment messze földre, távol az atyai háztól, és végül mindenét felélte, mindenét elverte. Magára maradt, egyedül volt, szegény, rongyos, nyomorult, éhezik. És akkor visszagondol az otthonra, valami bejön, és a szívében, a fejében a következő mondatot, a következő jelenetet játssza le magában. Haza fogok menni az apámhoz, és amikor megállok majd előtte, azt fogom neki mondani, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, mert tudja, hogy a halálát akarta. Nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És elindul haza. De az apát, aki már várta őt, ez nem érdekli ez a szöveg. Nem érdekli. Végig se hallgatja. Kiszalad elé, magához öleli, felöltözteti, visszaállítja a fiúi jogaiba. Tudjátok, mit jelent ez? Újra örökössé teszi azt, aki az örökségnek egy részét végleg elpazarolta. Újra örökös lesz, újra rábízza a vagyon egy részét. És egy hatalmas ünnepet szerzett az apa. Miért? Mert Jézus együtt eszik a hazatálláló rossz fiúkkal, a bűnösökkel, a vámszedőkkel, együtt van velük. A történetnek a szomorú része, hogy a jó fiú felhúzza magát ezen. Irigy a testvérére, nem tudja elfogadni az ő megnyert, megtalált életét, és kívül marad a nagy lakomán, az apja unszolja, gyere be te is! Örülnöd kéne, ünnepelj velem, legyél része a lakomának, legyél része az ünnepnek, ünnepeljünk együtt! De ő kint marad. A farizeusok és az írástudók zúgolódnak. Annyira, hogy a végén elérik, hogy Jézust megölik. Mit jelent ez a történet ma? Ha most végigköveted ezt az egészet, akár szülőként, akár felnőtt gyermekként, akár jóban, akár rosszban. Mit jelent ez a történet ma? Hogy lesz ez reménység? Az első és legfontosabb dolog, akárhogy gondolkodtál eddig, akárhol helyezted el magadat ebben a történetben, felnőtt gyerekként, szülőként, pozitív élményekkel, szomorúsággal, a jó hír, hogy ebben a pillanatban semmi más nem számít, csak az, hogy a mennyei atya hív téged a mennyei lakomára. És ma az úrvacsorán ezt meg is éljük. Akárhol vagy ebben a történetben, akármilyen kudarcokkal, akármilyen eredményekkel, akármilyen bűnökkel, akármilyen fájdalmakkal, akármilyen mulasztásokkal, ez a történet először azt jelenti, hogy te lehetsz az a gyermek, a rossz fiú vagy a jó fiú, aki bemegy az atya lakomájára, akit az atya az ő szeretetével Jézusért magához ölel. Akárhova pozícionálod magad a mai ige fényében, először Istennek az a gyermeke vagy, aki Jézussal együtt ott lehet a hozzáfordulók, a megtérők közösségében. Ez az első, ez a legfontosabb, és minden előtt ez kell, hogy legyen. A jó fiúknak is, a rossz fiúknak is. Lehet, hogy a rossz fiúknak ez könnyebb. Elszúrtam szülőként, elszúrták velem a szüleim, elszúrtam a szüleim iránt. Talán könnyebb így a kegyelemért jönni. A jó fiúnak, jól csináltam szülőként, jó gyereket neveltek belőlem, ezeknek nehezebb. Ugyanúgy szüksége van mindkettőnek, Isten szeretetének atyai ölelésére. Ez a legfontosabb, érted? Hogy Krisztusban az atyához jöjj, akkor bocsánat, gyógyulás és reménység vár. Miért ez a legfontosabb? Mert ahogy ezt egyrészt egyre jobban megérted, másrészt, hogy ez egyre jobban átjárja a lényedet, úgy kapsz erőt és iránymutatást, hogy a kegyelemnek a következményeit munkáld a családban. Nem csak tudatosan, hanem úgy leszel egyre inkább olyan ember, aki ebből a kegyelemből él, és tudat alatt is ezt a kegyelmet viszi tovább a családban. Nagyon egyszerűen, zárásul, néhány konkrét helyzet. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy minél inkább megismered Istennek ezt a befogadó atyai szeretetét, vagy ha ma ezt meglátod, átéled, akkor ez azt jelenti, hogy felnőtt gyermekként elindulsz, hogy megbékélj egy idős szülővel. Először jössz az atyához,
Fogadod el az ő atyai szeretetét. Ami egyrészt lehet az, hogy ő mindig ott volt, jelen volt, atyaként szeretett, ha te apád sehol nem volt. És ezért kész vagy megbocsátani és elindulni egy szülő felé. Vagy felismered azt, hogy te milyen módon okoztál fájdalmat a szüleidnek. És az Isten atyai ölelésében és bocsánatában felszabadulsz arra, hogy elmenjél, és bocsánatot kérjél. Tedd meg, amíg lehet. Ostoba vagy bolond gyermeket nevelő szülőként, mit jelent ez? Reménységet kapsz, hihetetlen reménységet kapsz, ha ezt átéled, ezt a történetet. Hogy Isten nem fejezte be munkáját a lázadó vagy a téged elhagyó gyermeked életében. Akár veletek él már, akár felnőtt, és elment már. Értitek? Ha az az evangélium, hogy a fiatal fiú a disznók vájújától hazatér és megtér, akkor szülőként ez a reménység a tiéd lehet. Ragad meg, imádkozz érte. Szülőként ez, Istennek ez a szeretete adhat erőt arra, hogy hordozd a fájdalmat, hordozd a szomorúságot, hordozd azt a gyászt, amiről itt szó van. Mert az Isten szeretete több. És mert te több vagy, nem csak szülő vagy, aki ebben kudarcot vallott, hanem Isten gyermeke vagy, akit ő szeret. Érted? Egészen konkrét. Ahogy ez átjár, egyre jobban képes leszel erre. Jó gyereket nevelve, aki jó gyereket nevel, tele van a gyülekezet ilyen emberekkel. Tedd fel a kérdést, hogy nem nevelsz-e belőle önigazult, keményszívű farizeust. A családban a jó gyerek, meg a rossz gyerek. Hogy nem lesz-e a jó gyerekből önigazult farizeus, mert mindig ő a jó gyerek. És megérti-e ez a gyerek, hogy neki ugyanúgy szüksége van erre a kegyelemre, és lehet, hogy neki még nehezebb bejönni az atya lakomájára jó gyerekként, mint a rossz gyereknek, aki elment és egyszer visszajön. Hogyan visztük ezt át a gyerekek életébe? Ha téged jó gyerekként neveltek fel és benned, de az van, hogy te vagy a jó gyerek, a testvéred a rossz gyerek, aki világgá ment, mindent szétszórt. Megtértél-e már? Odaálltál-e már Isten elé bármikor? Mert te annyira jó vagy, mindig megtettél mindent, jó eredményeket értél az iskolába, előre jutottál. Megtértél-e? Odaálltál-e Istennél? Elfogadtad, hogy minden az ő kegyelme, és neked ugyanúgy szükségem van a kegyelemre, mint a rossz gyereknek az isznók vájúja mellett. És folytathatjuk, mert számos helyzet van az életünkben, ahol bölcsességre van szükségünk, de a bölcsesség abból fakad, hogy az Isten szeretetének az evangéliuma átjárja az életünket, és erre hív ma minket Jézus az úrvacsorai közösségben, az éneklésben és az imádságban. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy tanítani akarsz arról, hogy mit jelent gyermeknek lenni, mit jelent szülőnek lenni. Köszönjük, Urunk, hogy minden tanítás, ismeret és bölcsesség előtt és felett van az a szeretet, amellyel gyermekeidnek mondasz bennünket. Az az irgalom, amellyel ránk árasztod ezt a szeretetet. Köszönjük, hogy ebben a szeretetben van fenyítés is, vannak határok és szabályok. Kérünk, Urunk, hogy taníts meg minden nap hálásnak lenni ezért. Taníts meg kapcsolatban maradni veled, és elfogadni azt, amit nem tudunk megérteni, hogy mit miért teszel, vagy engedsz meg az életünkben. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, köszönjük az úrvacsorai közösséget, és kérünk azért, hogy hadd legyünk valóban mindannyian visszatérő, hazataláló fiak, attól, hogy soha ne felejtsük el, hogy hazavársz bennünket, hogy az atyai ház ajtaja nyitva áll. Imádkozunk azokért, akiknek különösen eleven és élő ez a téma, akik küzdenek otthon a családjukban, akár szülőként, akár gyermekként. Könyörgünk azokért, akik hordozzák előtted az ő gyermekeiket vagy szüleiket, akik nem ismernek még téged, adj békességet a családjainkba. Imádkozunk azokért, akik betegek, könyörgünk a gyászolókért. Kérünk, hogy te építsd a mi gyülekezetünket. Kérünk, Urunk, hogy hadd éljük meg a te szeretetedet minél inkább egymás között, és a kívülállók felé is. Könyörülj a református anyaszentegyházunkon. Könyörülj magyar népünkön. Hallgass meg bennünket fiadért Jézusért, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.